Személyválogatás és az útról való letérés tilalma. Olvasom 5 Mózes 16-ból 19. és 20. verset. El ne fordítsd az ítéletet, szemét se válogass, ajándékot se védj, mert az ajándék megvakítja a bölcsek szemeit, és elfordítja az igazak beszédét. Az intézményes egyházak rendszerét megítélő alaptörvény. Mikor államilag elismert és ebből kifolyólag anyagilag támogatott közösségek egyházi státuszt kapnak, vagy eleve abban vannak, egy külső és idegen uralomtól kapnak támogatásokat, melyektől egyre függőbbé válnak. Ez az anyagi függőség automatikusan szellemi függőséget von maga után, mely szellemi kevertséget okoz és fokozatos leépüléshez vezet. Onnantól fogva, a külső hatalom apránként adagolva kezdi el nyomás alá idegen törvények elfogadására bírni a megtévesztett nyájakat. Hangsúlyozni kell, hogy egyetlen egyház létezik, amely legitim. Ez Krisztus teste. Ezen belül lehetnek közösségek és csoportok. Ez a test olyan, mint egy sejt, mely képes osztódni a végtelenségig. Vannak tagjai, de ezek a tagok is mind Krisztusé. Semmiképp sem vethetőek alá semmilyen nemzetállam támogatási rendszernek, vagy egyéb szintén a sátán uralma alatt levő bármilyen képződménynek. Milyen szellemi töltete lett volna Jesua szolgálatának, ha Elohim csodái és gondviselése helyett a főpapi vagy a római hatalom kegyeit kereste volna? Elképzelhetetlen lett volna, hogy Jesua tanítványait a szájában egy dénár tartó hal helyett elküldje Herodeshez vagy Pilátushoz, hogy kikolduljon egy kis támogatás szolgálata építéséhez. Továbbá személyválogatás terén Jesua ezt a törvényt más szavakkal ismétli és erősíti meg később Jakab apostol által. Jakab második fejezet 2-4, mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú fényes ruhában, bemegy pedig egy szegény is szennyes ruhában, és rátekintetek arra, akin a fényes ruha van, és azt mondjátok neki, te ülj ide szépen, és a szegénynek ezt mondjátok, te állj ott, vagy ülj le ide, az én zsámolyom mellé. Nem mondtatok-e ellent magatoknak, és nem lettetek-e gonosz gondolkozású bírákká? Gyakran érezni gyülekezetekben, hogy a sikeresebb, gazdagabb és anyagilag megáldottabb testvéreket különös bánásmódban részesítik. Többször beszélnek róluk, az első sorokban ülnek, és őket hívják ki előszeretettel a színpadra bizonságot tenni. Mindez gyakran olyanok szeme előtt és füle hallottára, akik a hétköznapi túléléssel küzdenek úgy, hogy szemmel láthatóan nincsenek nagyobb engedetlenségben vagy bűnben, mint amazok. Sokaknak valóban érdekesebb történet lehet az, hogy a múlt hónapban egyes vállalkozásaik hányszoros bevételt, profitot hoztak az előző időszakhoz képest, mint azt, hogy a putriban élő cigány testvér a héten kétszer annyi kenyeret tudott vásárolni, mint egy héttel korábban. Holott ez is igazán nagy áldás és bizonyság. A hátrányosabb és szerényebb helyzetben levő testvérek fejében vajon milyen kép alakul ki az örökkivalóról és Krisztusról, amikor azt látják, hogy mások milyen sikeresek és jólétben élnek, ők pedig tovább szűkölködnek? Milyen megtévesztő útra terelnek ezáltal sokakat, akik szellemi kiskorúságuk miatt nem értik, hogy valami nem stimmel ezzel? Vagy sokan mások bűntudattal és szomorúsággal elhagyják a keskeny úton való haladást, mondván, ha én ilyen szegény, beteg és esetlen vagyok, akkor bizonyára engem nem szeret az Isten, és nem tart méltónak magához. Nem bűngazdagnak lenni, és Jahuá sokaknak megengedi, hogy több pénzt keressenek. De erre tenni a hangsúlyt, ezt erőltetni és előtérbe helyezni infantilis és elvakult módon igen nagy kárt tud okozni egy gyülekezetben. A szegényebb és elesettebb ilyenkor sokszor szomorú szívvel elmenekül vissza a világba akár, még az öngyilkosságig is elmegy. A gazdagot pedig becsapják, és tudatlanságban tartják? Mert ha eljön az üldöztetés és a nyomorúság időszaka, nem fogja érteni, hogy mi történik, és fölkészületlenségében nem fogja tudni elengedni azt, ami a világhoz köti, és akár a fenevad jelét is fölveszi majd, hogy megtarthassa anyagi bálványait. Ezért is jó lenne emlékeztetni magunkat arra, hogy az eredeti Abcsel korabeli gyülekezetben senkinek nem volt töblete, és mindenük közös volt. Azaz úgy kellene kezelni a közösségi vagyonokat, mint akkor. Mindenki ugyanannyit fáradozik a munkával, viszont nem mindenki ugyanannyit keres vele. Ezért a kisebb keresetűeknek nem lenne szabad szűkölködniük. A világ az, aki azt nézi, hogy aranyat árulsz, vagy takarítasz, és ez szerint kedvez, vagy éppen van diplomád, vagy nincs diplomád, és ez szerint hoz előnybe, vagy hátrányba. Elohim viszont a munkába befektetett időt és energiát nézi. Az, hogy a talentumaidhoz képest honnan, hová jutottál el. Ezért az igazságtalan világból megszerzett pénzeinket igazságosan kell visszaforgatni és szétosztani Elohim országában, mely előcsarnokai a helyi gyülekezetek. Természetesen a léhák, a lusták, és akik nem hajlandóak dolgozni, és ezért szűkölködnek, azoknak nincs is helye a gyülekezetben. Az ilyenek pedig ne is egyenek. Erről sokkal bővebben írok egy másik írásomban és videómban, nézzétek meg mindenképpen a Nem lesz semmid, és mégis boldog leszel című tanításom. Tehát ennek a parancsolatnak a beteljesedése, amit az elején olvastunk, akkor történik meg valósággal, amikor az eredeti és első gyülekezeteknek a mintája helyre áll. Ezen is kell mindannyiunknak fáradoznunk. Nem csak azon, hogy emberek megtérjenek, újjászülessenek, hanem hogy később rendesen működjenek is egymás között tanítványai útuk során.